Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 9 óra 8 perc van, folytatódik a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án, Gede Balázs az egyik műsorvezető.
És Mihálovics András a másik.
Kérlek szépen 0630-as 2010 helyett 0630-as 698-098. Én nem tudom, mi van velem.
Semmi, hát be kell rázódni.
Szétszerte, csúsztam.
Nem ma volt az, hogy te itt utoljára.
Kérem szépen, több balesetünk is van. Az Erzsébet hídon Pestre történt az egyik, a Döbrentei térnél a buszsávon a Szentgellért rakparti felhajtón, ott út szűkület nehezíti alatt, de este Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt a Lóvásár utcánál is baleset történt, ott egy sáv járható, és ha nem lenne elég, a Rákóczi úton kifelé, a Blaha-Lujza tér előtt a belső sávban is baleset nehezíti a közlekedést, úgyhogy a belváros több szempontból is kihívásokkal küzd a közlekedők szempontjából.
Írja egy kedves hallgatónk, hogy a Budaörsi koncert igazából a 11. kerületben volt.
Ezt én értem,
komplet de sajtónak a Budaörsi,
hogy a Budaörsi repülőtéren. Tehát
de az nem Budaörsön van.
Azt én értem, de most ezen a lufi hámozás, a Budaörsi reptér.
Igen.
Értjük igen, ezt. Értjük. Az a neve, nem?
Igen, de nem Budaörsi. Ezt tudod, mi ez, amikor itt csinálok?
Mi?
Bali, néz. Gondoltam, megörvendeztet, biztos hogy nem hallottál.
Hogy a bocskorodba. Figyelj,
ez komolyan, egész hétvégén ezzel foglalkoztam, lehetetlen, hogy ez a szegény ember, ez a hosszú idő alatt nem hallott egyetlen rohadt szóviccet se. Hogy mit tudnék én tenni ennek érdekében?
Azért, mert hogy ahol én vagyok, ott ezt tudják, és tapintat, meg mit tudom én ilyen, meg megértés, meg nyitottság, meg
ugyan
elfogadás.
Már, és a humor, semmi.
Ez nem humor, ez gyötrődés.
Akkor...
Aztán valaki írja, hogy szeretne kontaktot az új-zélandi ismerősömhöz, mert ő kimenne birkát nyírni egy fél évre Új-Zélandra, nem mennél ki. Ezt én biztosan tudom, aki már nyírt birkát, ráadásul fél évre nem is éri meg kimenni, mert kb. Annyi az idő még megtanulja az ember ezt, és addig, amíg tanul, nem nagyon kap értelmezhető fizetést, hiszen inkább hátráltatja a bandát. Semmit segíti, úgyhogy ez nem egy ilyen kimegyek, kipróbálom, nem tetszik, hazajövök jellegű történet, hanem ez egy elég nagyon nagy kihívásokkal rendelkező szakmai munka. Úgyhogy ott vannak a barátaid, légy szíves, ne idézd őket. Ha én megtanulok hakát járni, az micsoda, mert már ott a szóvic megint, a bal oldalon. Nem fogjuk megmondani, inkább sugározzunk tartalmat.
No, öcsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ezüsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
A következő a helyzet, hogy egy aktuális és rendkívül komoly, illetve egy nem annyira komoly témával készültem. Az egyik az az, és ilyen inspirálólag hatott rám, hogy ugye mindig beszélünk arról, hogy a GDP-t vagy a mezőgazdaság menti meg, vagy a mezőgazdaság húzza vissza, attól függően, hogy milyen év sikerül. Én, amikor elutaztam egy hosszabb időre külföldre, nyilván előtte volt egyfajta benyomásom a földek állapotáról. Már az ugye meglepő volt, hogy majdnem két-három héttel előbb volt az aratás, és már most mondom, hogy nem sokára megszületnek azok a cikkek, hogy már szüretelnek. Az is két héttel előrébb van, ugye a Csaba gyöngye az korábban fog érni.
Aha, igen.
És mikor hazajöttem, és leszálltam a gépről, és megnéztem, hogy állnak most a szántóföldi növénytermesztésben lévő táblák, nagyon megdöbbentően rossz állapotban vannak. Tehát, hogy én azt gondolom, hozzá nem értőként, csak így benyomások alapján, hogy a közepes termés az szerintem hízelgő. hogyha ezt így megelőlegezzük. Pár hét alatt olyan brutális pusztítást végzett az asszály, hogy ez valami hihetetlen. És erről jutott nekem eszembe, talán adatok is vannak, de nem néztem most őket, hogy mekkora lehet a terméskiesés, de arról kezdtem el így magamban gondolkodni, hogy szerintem ezt az egész magyar növénytermesztés dolgot újra kell gondolni. Mondom, mire célzok. Mikor volt utoljára jó kajszibarasz termés? Idén, vágja rá a hallgató nagyon helyesen, de azt megelőzően. Tehát ugye a kertészeti ágazatot húzza az, hogy jönnek a fagyok,
igen,
májusban, virágzáskor, nem tudom én, aztán jönnek a jégesők, az ivatarok, meg nincs munkaerő, aki leszedi. Ez a zöldséggyümölcs, vagy inkább a gyümölcstermesztés. A szántóföldi növénytermesztésben meg ugye vannak ezek a, és ez most már ilyen rendszeresen előfordul, hogy aszály, hőhullámok, ami most teljesen, tehát olyan kukoricatermés ígérkezett még így május táján Magyarországon, hogy ihaj. És mindenki dörzsölt előre a tenyerét, hogy hú, majd mi lesz most a kukoricatáblákon. Hát figyelj, ez így eltűnt. Tehát, hogy gyakorlatilag elmentek a tavaszi esők, a májusi, emlékszel, ilyen csapadékos volt eléggé a május, meg még talán a június eleje is, azt hiszem, és azóta gyakorlatilag nem kapott értelmezhető
esőt. És az sem az a nagyon jó csapadék volt, mert nagyon sokszor ugye ilyen
igen. Na most akkor ilyenkor felvetődik a kérdés, hogyha erre így tartósan be kell rendezkedni, akkor ugye mit csinálunk? Meghökkentő tapasztalat volt, hogy ugye a napraforgó az valami hihetetlen satnya.
De az satnya.
Igen.
Én most csak horvát országban mentem, de a horvát oldalon meg itt is láttam olyan napraforgó földeket, hogy szagyan, hogy el volt feketedve és égve, de ilyen tenyérnyi kis fejek.
Igen.
Ilyen icipici fekete fejek voltak az elszáradt napraforgó.
És észrevette, de hogy vannak ilyen barna, ilyen kukoricasz jellegű,
aha,
hogy egyre több táblában látom ezt a cirok nevezetű, mert az jobban
bírja. Hát azt mondják,
bírja,
hogy az igen, egyébként lehet egy ilyen menekülő úton.
Hát, kérdés, de az hogy olyan, igen.
Az is takarmányozásra
igen,
inkább?
Hát vagy? igen. Szóval, hogy, és akkor most elmondtuk a két legnagyobb ágazatot növénytermesztésben, tehát hogyha a gyümölcsöseket, a fagy, meg a jégeső veri, a szántóföldieket, meg az asszály, akkor ugye át kellene gondolni stratégiai szempontból, hogy ezek így tarthatóak-e, ez a vetésforgó, meg ez a vetés szerkezet, amit csinálnak. És akkor itt most kiteszek 3 pontot, mert ez most már nem az, hogy hú, volt egy rossz évünk, de majd akkor lesz 2 jó, hanem most már folyamatosan kihívások vannak. Na ez az egyik. A másik, képzeld el, hogy belebotlottam hosszú, súlyos távollétem alatt a főző banán problematikájába. Egészen véletlenül egy piacon vettem banánt, és többféle formájú, színűt, és akkor minden, és nem tudtam meghámozni, és akkor jöttem rá, hogy de hülye vagyok, hát ez főző banán. És hogy kérlek szépen egy csomó féle étel. Utána néztem, hogy ezt mégis miután megvettem egy füzérrel, hogy mondom, mit lehet ezzel csinálni. És hogy meghökkentő, tehát ott az főző banán, arra merre én jártam, ez gyakorlatilag a krumplival egyenértékű, és olyan ételekbe is teszik. És egyébként utána hazajöttem, megnéztem, és itthon is elég széles választékban lehet kapni.
De igen, időként felbukkan, vagy legalábbis volt. Én már nagyon korán, én még ifjú koromban egy kubai szakáccsal dolgoztam, és ő mutatta, nekem ott volt ez a rácsodálkozás. Egész egyszer levágott egy szeletet, egy kicsit kinyomogatta, vagy meglapogatta, mint amikor fasírtot formázunk, és már dobta is egy kis forró olajba, a végén só rá, és kész, azt így kínálgatta. Nem mondom, hogy nagyot ütött, és onnantól beleszerelmesedtem, de minden esetre egy érdekes megtapasztás volt, hogy az édes gyümölcsként fogyasztott banánon túl milyen megoldási lehetőségei vannak, és hogy te is mondtad, igen, ez köretként nagyon funkcionál az ilyen déli országokban.
És ugye mindig kongatják a vészharangot, hogy most már jövőre biztos kipusztul a banán, mert hogy van valamilyen betegség, ami
minden, tizedeli. A kávé és a kakaó
is mindig. Igen. Egyébként vissza a főzőbanára, káliumban gazdag, kérlek szépen. Egy csésze főzőbanán a napi kálium bevitel negyedét biztosíthatja, és azért fontos a kálium, mert hogy a szervezetben az egyik leggyakrabban előforduló ásványanyag, szívműködés, vérnyomás, izom összehúzódás szabályozásáért felelős. Ugye a másik probléma a rossz szegény étkezés, Ez a főzőbanán pedig rostban dús élelmiszer, és ugye a másik, ugye a mikrobiomunk állapota, figyeljünk oda rá mindig, majd szerintem a héten is elővesszük a témát, és prebiotikumokkal támogatja a főzőbanána.
És amikor mondtad a többféle banánt, eszembe jutott Dr. Schwab, akit előszeretetten nézegetek, hogy per pillanat a legmenőbb hazai gasztroenterológus, hogy akár többféle körtét is eszel, az is már a mikrobiomnak jótékonyan hat. Tehát azt hiszed, hogy megettél egy ilyen, egy Alexandert, meg megettél egy nem tudom, másik fajta körtét, akkor csak körtét ettél, nem. Már a kétféle is egy ilyen változatosságot.
Aztán lugosít is, ugye savas refluxban szenvedők, figyelem, a főzőbanán energetizál a szénhidrát tartalmánál fogva, és bőséges B6 vitamin forrásként is, úgyhogy én biztos, hogy egyszer-kétszer ki fogom ezt próbálni itthon is. Nem tudom, hogy van-e akkora zongorázható különbség, mint a sima étkezési banán, ami ott kint a fáról leszedve fogyasztható, meg amit idehoznak.
Na, azt nem tudom, mert a troposokon még nem jártam, úgyhogy azt nem
tudom. Másik természetesen szakmai utakon is részt vettem, jártam teaültetvényen, meg felkerestem a helyi piacot, ahol teljesen új módon oldották meg a reciklálást a halpiacon, mert hogy bent a halpiacon a gémek, ilyen kis termetű gémfélék, valami trópusi, nem tudtam azonosítani, azok úgy, mint nálunk mondjuk a galambok vagy a verebek, azok ben voltak a piacon, és a dolgozták mindent. Fel a halat, nemes egyszerűséggel odavetették nekik a koncot, és teljesen biológiai újrahasznosítással sikerült megoldani. A vásárlókat ez nem zavarta, ha nekem ott kellett volna halat venni, akkor nem tudom, hogy mi lett volna. Illetve még egy történet, hogy mennyire támogatjuk ugye a helyi kezdeményezéseket. Nyilván árulhatod Magyarországon is a te helyileg termelt lekvárodat és vagy szalámidat. Ott a messzi távoli Afrika, még attól is messzebb lévő kis szigeten a csávó kérlek szépen kifogta a halat az óceánból, rávetette a tűzre, és már a turistáknak kínálta is egy ekte finom helyi kaja. Na, tőle sem mertem venni, mert nem tűnt egy ilyen HACCP kompatibilis figurának.
Az egészségügyi kiskönyve nem logott ki a farzsebébe?
Nem. Illetve ugyanez, hogy kókusz leszedik, közparkokban nő, tehát teljesen, mint egy gyomnövény olyan, annak is lecsapják a tetejét, beledugnak egy szívószálat, fizess ki az árát, és már fogyaszthatod is. Tehát, hogy nem láttam a kölyál ellenőröket rajzani a strandon, hogy mit csinálják. És még egy szakmai programon részt vettem, kérlek szépen a vonóhálós halászatba is belekóstolhattam ott a helyek legnagyobb örömére. Úgyhogy haláztam ilyen. Na. Én a parti erőket erősítettem, ahol húzni nekik kellett.
Értem.
Nem, fizikailag. Vannak fényképes dokumentumok, majd
Elhiszem. De ez egy jó kérdés, ezen én is gondolkodtam már. Írja a hallgató, hogy teljesen outsiderként mindig azon gondolkodtam, hogyha a Nílus mentén lehetett csatornázni, akkor vajon egy olyan országban, amiben behálóznak a nagy folyók, nem lehetne? Mármint a Túrba például belógatnak egy búvár szivattyú, de nem lehetne egy országos öntözőrendszert építeni? Tehát ugye mindig a fajta választék megreformálásán vagy átalakításán gondolkodunk. Miért nem ezt a marhasok vizet fogjuk föl és
csináljuk? De nincs marhasok víz. Egy-kettő
hát olyan... Ezekben a villámesőzésekben?
Ja, de hát ez írdatlan sok pénz kéne, meg szándék, meg koordináció. Sokkal egyszerűbb. És építeni mondjuk nem bírunk Debrecenből a keleti, magam nem akartam így fogalmazni, de nagyon jó helyen kapizsgálsz. Szóval, hogy a keletiből nem tudunk embert juttatni mával Budapestre, akkor most milyen öntöző csatornák, de egyébként ebben a műsorban nagyon sokszor felhívtuk a figyelmet arra, hogy ez a vizekország, ez nem igaz. Tehát, hogy olyan mélyre került a talajvíz azzal, hogy mi nagyon szabályoztunk, és nem tudom én micsoda, hogy én ezt nem biztos, hogy olyan nagyon könnyen megvalósítható. És felhívnám a figyelmet, hogy a vizek országába át lehet menni gyalog a Tiszán.
Igen, per több pillanat. Helyen. Így van, most
na most, hogyha erre akarsz öntözést alapítani, hát meg igen. A Paksi atomerőmű...
Még azt elvezeted, az öt fél úton el is apad az egész.
Meg a Paksi atomerőmű a vizet melegíti állítani. A Dunában, mert olyan kevés víz van benne, hogy fel tudja forralni. Most
nem, itt a leeső, vagyok, a leeső csapadéknak a felfogása szerintem ott lehet valami. Persze én értem, hogy egy ilyen ciszterna hálózat nyilván egy vagyon, vagy nem tudom, hogy kéne ezt csinálni. De azért én cirokból sült kenyeret nem szívesen ennék, inkább lenne jó ezt valahogy ezt a vizet megoldani. Igen, na mindegy.
Úgyhogy ilyen kis szösszenetekkel gondoltam megtölteni a mai rovatot.
Nagyon jó.
Majd most már szakmailag pallérozottabb, és egy csomó mindent itt most felvetettek a hallgatók. Nagyon nagy örömmel fogadom ezeket az észrevételeket, mert ezekből műsorelem fog előbb-utóbb készülni. Akár a szakmai szervezeteknek az álláspontjával kapcsolatban, akár
a fajtaváltással. Akár az akciós olcsó vöröshagymáról, mert... amit felemleget a kedves hallgató, hogy na gazda, 169 forint per kiló a vöröshagyma az egyik diszkontláncnál. Hogy is van ez? Ott semmi a száj.
Hát nézzük már meg, hogy az a vöröshagyma honnan jön. Ja. Mert lehet, hogy a Jangce mentén nem volt akkora a száj, mint itt nálunk a Duna mentén, úgyhogy lehet, hogy ez a megfejtés ennek a dolognak. Igen, én ezt most így fejből nem fogom tudni megoldani. No, akkor bezárjuk a rovatot, megyünk tovább.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg a mindenségét neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Itt van velünk Cibere Ákos elemző, a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Hát amit észrevettünk, ez a váratlan és meglehetősen nagynak tűnő forintgyengülés ma reggel.
Igen, hát a ma reggeli órákban került közzétételre a bruttó átlagbéreknek az adata. Itt ebből egy korábbi várakozások szerint 11,2%-os növekedést vártak az elemzők, ehelyett 13,3%-os növekedés volt látható. Itt amennyire emlékszek a KSH adatai szerint a jelenleg a bruttó átlagkereset az 642.000 forint volt. Valószínűsíthetőleg ennek az adatnak a közlésére gyengült hirtelen a forint egy körülbelül 1 forintot az euróval szemben, és így most jelenleg 1 euró az 395 forintot közelíti. Ez a szint, ez egy jelentősebb ellenállás. Amennyiben ezt a szintet a forint árfolyama áttörni, akkor további gyengülés várható. Azonban lehet, hogy itt ezen a, sőt, ahogy most itt beszélek, már itt a 390 forintos szint fölé emelkedett az euró árfolyama, de amennyiben ez de lehetséges, hogy a forint árfolyama megfordul, az euró árfolyama megfordul erről a szintről.
Uh-huh. Jó, akkor meglátjuk, ezt most nem fogjuk tudni megfejteni, akkor térjünk át a tőzsdére.
Főleg, hogy ugye közelít, jön velünk szembe az MNB kamat. Igen. Döntés, ugye, ami nyilván befolyásolja szintén a forint árfolyamot, vagy legalábbis azt az izgalmat, ami
megjelenik. Ha ez így marad, akkor nem valószínű, hogy vágnak a kamaton, de ez majd még kiderül. Tőzsdén mi a helyzet? Ott azt látom, hogy ilyen nyári forgalom van, de azért annyira nem rossz a hangulat.
Igen, a tőzsdén egészen jó hangulat van, a pénteki napon meg különösen jó hangulatot adott neki a Jerome Powell-nek a Jackson Hole-i beszéde, és ez a egészen jó hangulat látható a mai nap folyamán a Bux Indexnél, és ez egy 500 millió forintos forgalom látható éppenséggel. Az index jelenleg 73.259 ponton áll, és ez egy 4%-os emelkedés jelent. Érdekes módon ma a vezető részvényeink mellett feltörekszik az Opus árfolyam is. Az Opus is, ami jelenleg a második legnagyobb forgalmat mutatja a tőzsdén. 122 millió forintos forgalommal maga mögött utasította a MOL-t, a Richtert és a Telekomot is. A vezető részvényeink közül viszont vezet az OTP 250 millió forintos forgalommal, 18.440 forinton áll, közel 1%-os emelkedés látható. A MOL 2.740 forinton egy minimális emelkedéssel, a Richter gyakorlatilag változatlanul van a pénteki záró árfolyamhoz képest 10.630 forinton, és a Telekom mutat egy 10 forintos csökkenés, jelenleg 1.046 forinton áll.
Valami piacmozgató esemény a mai napra, az várható, remélhető?
A mai nap folyamán kifejezetten jelentős piacmozgató hír nem, vagy adat hír nem lesz. 10 órakor fog közzé kerülni a német IFO gazdasági hangulatindex, aminek hatása lehet azért a magyar piacra is, valamint délután 2:30-kor teszi közzé az Egyesült Államok a tartós cikkek rendelés állományát, amiben újabb növekedési kilátások lesznek láthatóak, de ezen kívül inkább a fókusz főleg a holnapi MNB kamat döntésen lesz.
Uh-huh. Oké, meglátjuk. Köszönjük szépen!
Köszi szépen, jó munkát!
Köszi szépen nektek is!
Szép napot, szia!
Ciber Ákos elemzővel néztük át a tőzsdei helyzetet.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
No kérem, akkor egy egészen forradalmi és új területre kalandozzunk. Ma reggel robotsebészetről lesz szó. Kalauzunk professzor Dr. Heidegger Tamás villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató és Innovációs Központ főigazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Rendkívül naív és ártatlannak tűnő kérdést tennék fel bemelegítésként, hogy jöttek a robotok a sebészethez? Hát ott nincs elég sebész?
Nem remeg a kezük, vagy
tényleg ez hogy jött elő, hogy ebbe az irányba is folyjanak kutatások a robotokkal?
Mind a két szempont igaz, és tulajdonképpen, hogyha visszatekintünk a robotika hajnalára, tehát amikor az 50-es években, akkor a kiemelten veszélyes és nehéz feladatokra szánták elsőként a robotokat, hiszen rettenetesen drágák voltak. Uh-huh. Tehát például a nukleáris erőművekben a fűtőanyagoknak a manipuláció egy olyan tevékenység volt, amelyet igyekeztek robotizálni minél hamarabb, majd utána az űrkutatása, hogy beindult a hidegháborúban, egyértelművé tette, hogy a távirányítható, távolról vezérelhető eszközöknek nagyon nagy potenciál van, hiszen technológiailag nem voltunk még képesek mondjuk embert juttatni 69-ig más planétára. És ezen keresztül ugye látszott az, hogy a bonyolult, nehéz műveletekben a robotnak lehet szerepe a távirányítási robotnak. Tulajdonképpen már a 60-as évek végén a NASA megfogalmazta azt, hogy hát ha végül most elkezdtünk embereket küldeni, a legértékesebb embereinket az űrbe, és ott valami bajuk lesz egészségügyi szempontból, akkor hogyan fogjuk őket megmenteni? Úgyhogy a legelső ilyen sebészeti robot koncepciók a NASA-nál jelentek meg, csak ennek még nem volt megfelelő kereskedelmi vonzat, hiszen ugye hidegháborús időszakot élünk, és tulajdonképpen ezeket az ötleteket utána a Pentagonnak a védelmi kutatóintézet, a DARPA karolta föl, és a 90-es évekig teljesen titokban folytak ezek a katonai társsebészeti telegyógyászati robotikus megoldások és fejlesztései. És amikor véget ért a hidegháború, kiderült, hogy hát itt sokkal több mindent lehet már csinálni, közben az ipari alkalmazások elindultak, és a 80-es évek végétől kezdve, 90-es évek elejét berobbant a robotsebészet több irányból is. Egyrészt a látszöveti sebészetben a teleoperációs rendszerek, mint amin a hazánkban is 9 helyen megtalálható Da Vinci rendszeren keresztül, illetve a csontsebészetben, idegsebészetben, ahol a képalkotókat, tehát a CT PET MRI-nek a képi anyagát tudták nagyon jól felhasználni, azon a területen is nagyon jó eredményeket értek el robotokkal.
Nagyon futurisztikus az a dolog, amit ilyen sci-fi filmekben időnként lehet látni, hogy az ember befekszik egy ágyba, és akkor ott a gyógykezelést elintézi mindenképpen minden? Tehát a sebészetitől a megfázásig?
Nagyon sok olyan al része van a gyógyításnak, amelyet nagyon jól tudunk automatizálni. Uh-huh. Tehát azt vizsgáljuk, hogy mondjuk a diagnosztika, tehát a radiológiai képalkotó eljárások eredményeképpen született különböző modalitású képeknek a kiértékelése, hát nem is hinni az ember, hogy gyakorlatilag az összes nagy gyártó már úgy hozza forgalomba készülékeit, hogy abban mesterséges intelligencia módszerek működnek, tehát valamiféle automatizmus épült be az elmúlt 10 évben ezekben a rendszerekben. Most a következő lépésünk a robotikára beszélünk, ezeket az automatizmusokat a végrehajtás szempontjából is tudjuk megoldásokra fordítani, és tulajdonképpen vannak olyan egyszerűbb beavatkozások, hogy nem is úgy, hogy a humán szempontjából egyszerűbbek, hanem most műszaki, mechanikai, mechatronikai, vagy éppen irányítási szempontból egyszerűbb beavatkozások, amiket ma már 100%-ban meg tudunk autonóm módon csinálni robotokkal.
Milyen kihívásokkal kell szembenézni az ilyen robotoknak a fejlesztésénél, és most akkor vegyük ketté a technológiát, meg a bizalmat, és talán vegyük előre a bizalmat. Mert nem tudom, hogy maguk a betegek hogy fogadják ezeket a fejlesztéseket, hogy amikor mondjuk szembesülnek azzal, hogy jó napot kívánok, önt R2D2 fogja operálni, majd begördül egy mosógép, és megpróbálja az én perforált vakbelemet helyrehozni. Mert én azt hallom, hogy például az emberek ebben a szituációban idegenkednek a robotoktól.
Így van, az elmúlt évtizedekben folyamatosan megfigyeltő volt egy ilyen alapvető ellenállás, amelynek két része volt. Az egyik ugye, hogy az ismeretlentől való félelem, amit ugye gyakorlatilag edukációval lehet kezelni, és azt gondolom az elmúlt pár évben ugye a robotika gyakorlatilag egy sikertörténetté vált, tehát amit a mesterséges intelligenciával karkarba öltve együttesen azt mondjuk, hogy az élet nagy problémáit, a társadalom nagy problémáit meg tudják oldani, azóta mindenki egy picit nyitottabbá vált, és ez igaz az orvosi alkalmazásokra is, tehát pont idén tavasszal publikáltunk egy olyan reprezentatív kérdőíves felmérésnek az eredményét, amely alapján azért könnyű, a magyar társadalomnak majdnem kétharmada preferálná már a robotos beavatkozás, sőt, egy jelentős része az embereknek hajlandó lenne plusz pénzt fizetni azért az ellátásért, hogy egy robot végezzen rajta egy bizonyos típusú beavatkozást. Ez még természetesen csak egy része az egész problémakörnek, mert nyilván a szakmai elfogadás is nagyon fontos. Tehát látni kell azt, hogy vannak olyan típusú beavatkozások, amelyeknél a robot nagyon előnyös és jó. Tehát például bizonyos protézis műtéteknél, ahol nagyon pontosan kell a csontfuratot előkészíteni, vagy a csontvéget előkészíteni. Bizonyos látszöveti beavatkozásoknál pedig pont az előnye, hogy egy távirányítási típusú robottal a sebész ott marad végig, tehát az ő kezében marad az irányítás, tehát nem szűnik meg a beteg-orvos kapcsolat, ugyanakkor a sebésznek lesz könnyebb azáltal, hogy nagyobb felbontásban, kameraképen keresztül, stabil eszközökkel jobban tudja elvégezni ugyanazt a műtétet. És vannak olyan műtétek, amik egy baleset után, amikor esélytelen egy robotot használni, mert ilyen annyira összetett és bonyolult még mindig ma a potenciális traumáknak az összképe, hogy ott egy embernek az intuíciója, a több évtizedes tapasztalata és az eszközparkökkel, amit ugye a kezével el tud látni és végezni.
És technológiailag milyen kihívások vannak? Laikusként rögtön az első, hogy az alapvető és zavartalan adatforgalom elengedhetetlen egy ilyen robotsebésznél, mert nincs lehetőség igaz. Olyan, hogy akkor most nézzük akár csak 3 másodpercig a homokórát, amíg betölt a szükséges adat.
Nem történt ilyen, tehát ugye az orvostechnikai eszközökre általánosabban igaz, egy ilyen 200%-os biztonsági elv, tehát informatikai oldalról, mechanikai oldalról mindig redundánsan kell tervezni, tehát a fejlesztő mérnöknek gondolni kell, hogy mi van, ha áramkimaradás, mi van, ha eltörik valami, mi van, ha kiesik egy arrendszer, akkor hogyan lehet pótolni, és hogyan lehet garantálni azt, hogy vagy biztonságosan befejezhető a műtét, vagy úgy eltávolítható az a rendszer, hogy nem okozhatunk vele plusz sérüléseket. Uh-huh. Abban a pillanatban, hogyha mondjuk egy ilyen teleoperációs szenáriót képzelünk el, tehát messziről irányítja a robot, akkor ugye pontosan, amit jelent az adatforgalom, az adatkapcsolat, hogyha egy internet alapú, vagy hasonló típusú kommunikációs csatornának az adatbiztonsága nagyon kérdés, mind műszaki értelemben véve, tehát hogy van-e mondjuk jelkésleltetés, hogyha a Földről a Holdra szeretnénk, vagy akár csak nemzetközi űrállomásra végrehajtani egy teleoperációt, vagy adott esetben az adatbiztonság része is, hogyha félnünk kell attól, amikor a hackerek be akarnak nyúlni, és amikor a brit királynőt meg akarták volna operálni, akkor megpróbálnák mondjuk ezt a beavatkozást valamilyen módon internetes eszközökkel megakadályozni, vagy úgy belenyúlni, hogy abból valami katasztrófa történjen. Hát ezeknek a védelme, ez egy nagyon szigorú előírásokhoz kötött rendszerfejlesztést igényel, amelynek minden aspektus jelenleg is műszaki fejlesztés alatt is áll.
Egyébként maga ezekre rendkívül finom, rendkívül precíz mozdulatokra a technológia ma már alkalmas?
Hát gondoljunk az ilyen lézeres szemműtét, ilyenek gondolom ez már része ennek a robotikai.
Így van, tehát ha azt vesszük, akkor ott a lézeres szemműtét, nincs az a szemsebészek olyan pontosan tudnák tartani ezt a lézerforrást, mint maga a robot, és vannak ilyen szemsebészeti mikrorobotok is, amelyeket távirányítása, tehát tényleg kis csipeseket, szikéket, injektorokat használnak, és a sebész a mikroszkópon keresztül nézi. És azt mondják, hogy kb. 100 szemsebészből egynek van olyan kézügyessége, egynek annyi stabil annyira a keze, vagy van olyan technikája, hogy elvégez azt a műveletet, amit 100-ból 99 meg tud csinálni egy ilyen robotasszisztált felállásban. Tehát ebből azok az a területek, ahol nagy hozzáadott érték van.
Igen, ebből az is jön, hogy új területek nyíltak meg akkor a sebészet számára. Ezek szerint, amit ugye már nem tudott az ember tanári képesség meghaladni, vagy
szinte teljesen... sejt szinten lehet ma már beavatkozásokat tervezni és végrehajtani, tehát mind a képalkotókban a szubmilliméteres pontosság mellett, mind a végrehajtás tekintetében, tehát nem kell attól félni. Az igazi érdekesség azonban az, hogy annyira keveset ismerünk még a patológiákból, tehát a fiziológiai működésből, hogy sokszor nem az a jó, hogyha mondjuk sejt szinten lehatároljuk azt a tumort, és csak azt vesszük ki, hogy mondva, hogy a többi ép, mert olyan a metasztázisoknak, ugye a ráknak, az áttételnek olyan összetett kémiai, farmakokémiai, biokémiai mechanizmusai vannak, amiket még nem ismerünk megfelelően, és igenis van értelme ráhagyni, és a biológiát, a természetet, illetve az emberi szervezetet hagyni, hogy ő is végezze a saját dolgát. Tehát nem tudjuk még objektivizálni, és műszaki szemmel fekete fejlődét tenni.
És akkor ez akadályozza a fejlődést, hogy a magáról a megoldandó problémáról sem tudunk eleget ahhoz, hogy arra megfelelő megoldást találjunk. Értem.
Van, de több minden, mert egyedi.
Igen.
Tehát mindenkinek más baja van.
Mennyire vagyunk mi erősek magyarokként ebben a robotsebészet dologban? Tehát itthon is már uram bocsá, van olyan beteg, akit ezt egy ilyen robot műtött, csak esetleg nem is tud róla?
Így van, most már több száz beavatkozáson vannak túl, ugye itt a Semmelweis Klinika az egyik legnagyobb központ, aki több robottal most már nagyon sok típusú beavatkozást is elvégzett. Az elmúlt 3 évben egy ilyen cunami indult meg, előtte gyakorlatilag 10 éven keresztül nem sikerült meghonosítani itthon átfogóbban a robotsebészetet, ennek nyilván finanszírozási, illetve egyéb okai voltak, de gyakorlatilag az elmúlt pár évben ez egy, hát nem is mindenki számára, de most már országosan több nagy centrumban elérhető technológiává vált. Természetesen itt is van egy fejlődési ütem, tehát nem minden típusú beavatkozást tudnak még mindenhol elvégezni, viszont folyamatosan növekszik ezeknek a köre, illetve a tapasztalat, amit a kedvesebb és orvosok gyűjtenek közben, az nagyon fontos. Tehát a legtöbb esetben azért még az embernek nélkülözhetetlen funkció szerepe van, hiszen ő tervezi a beavatkozást, hogy ő irányítja közvetlenül a robotot.
Igen, ez fontos, tehát a robot per pillanat egy eszköz, egy szerszám. Ez azért érdemes tisztázni, hogy hallgató is kérdezi, hogy ha a robot elront valamit, akkor ki a felelős? Hát itt még gondolom nem önállóan működő robotokról van szó, hanem mint egy szerszám.
Amiket itthon használunk, még nem önállóak, de vannak ilyenek. Tehát, hogy most már kisebb számban azért vannak bizonyos autonóm funkciók, amik beépültek akár kereskedelmi forgalomban kapható robotokba, de ez az igazi kutatásfejlesztés terület, amin mi is aktívak vagyunk, tehát most már a dr. Zrupka Zsombor által átvett EKIK központban több olyan fejlesztés történik, amely alkalmas arra, hogy részfeladatokat, egyes mondjuk egy öltésvarrást, egy vérzéscsillapítást a robot autonóm lásson el, és ilyen esetben bizony a gyártó felelőssége az, hogyha valamit nem jól csinál. Tehát mert nem a sebész orvos lesz közvetlen felelősségre vonható, hanem a gyártó, aki ezt az algoritmust implementált, aki ezt az algoritmust utána tesztelt, és a robotot megfelelően vagy nem megfelelően próbálta ki megfelelő számú esette, hogy az bizony mindig jól működjön.
Érdekes, hogy milyen egyértelművé vált, vagy viszonylag gyorsan egyértelművé vált ez a felelősségi dolog, ugye, miközben más autonóm...
Sokat segítettek az önvezető autók.
Ezt akarom mondani, hogy más autonóm rendszereknél, mint az önvezető autó, ugye ott még azért megy egy kis matek, hogy egy baleset esetén kit tehetünk felelőssé, de akkor ezek szerint itt ez már tisztázódott.
Jó. Igen, gyakorlatilag a nagy különbség az, hogy az önvezető autóknál az emberek igénylik azt a fajta vezetési készséget, interfészeket, tehát akarjuk azt, hogy legyen kormány, legyen pedálink, beleszólhassak. És amíg ezt megengedjük, addig ugye ez egy szürke zóna, hiszen valamilyen hatása lehetett. Tehát az ember elrántotta a kormányt, és azt már nem tudta mondjuk kompenzálni az algoritmus, ami amúgy elkerült volna egy balesetet más típusú manőverrel.
Oké, ennyi fért bele, de szeretnénk folytatni ezt a beszélgetést, ha megengedés kötélnek áll, mert 1000 kérdés merült fel, például a nanorobotokkal kapcsolatban, amik megint csak ilyen egészségügyi...
Kipattintottuk ezt a konzervdobozt.
Ezt a szelencét kiengedtük a robotsebészt a palackból, hogy egy képzavarral érjek, és akkor folytatnánk. Nagyon szépen köszönjük minden esetre,
hogy itt volt. Köszönjük
szépen, mi is. Köszönjük szépen, minden jót. Dr. Heidegger Tamás villamosmérnökkel, orvosbiológiai mérnökkel, az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató és Innovációs Központ főigazgatójával beszélgettünk.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha.
Na hát a műsoridő meg le is perget.
Hát ez nagyon gyorsan ment.
nagyon szépen.
Ilyen kiváló társaságban. Hát,
András, repül az idő.
Olyan rég találkoztunk.
Bár de olyan nyúzott, mint hogyha nem most lett volna a szabadságon.
Figyelj, most először volt olyan, de tényleg, hogy nem csak én, hanem még ott többen mások is, akik pedig szemtelenül fiatalabbak nálam, ez a meggyötör. Tehát oké, hogy küzdelem van, Valhalla van utána, és másnap, amikor így fel kell, nagyon helyes, hogy délelőtt 10-kor nyitott a történelmi témapark Szombathelyen, mert ennyi mozgásszervi problémával küzdő nyugger, akik utána vérszívó gladiátorokként léptek, azt így nagyon nehezen. Tehát itt fáj, ott fáj, amott fáj, nehezen regenerálódsz, tényleg ez a legnagyobb baj, úgyhogy ezért látod rajtam, hogy, hogy ez viszi el energetikai feltöltődésem legnagyobb részét. Na, de ez nem ide való, mert a műsor idő meg leperget, Szoller Andinak meg helyet kell biztosítani a műsor testében, hogy híreket mondhasson. Holnap jövünk a Gedével vissza, majd akkor kitárgyaljuk mindazt, ami eddig nem sikerült és nem fér bele a műsorba. Mindenkinek nagyon szép napot
szép
kívánok.
Szép napot, sziasztok!
Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.